6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken. A közlemény szerint Brüsszel azért támadja Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összeget költött az elmúlt években a határvédelemre. A kormány ezért most jogi lépéseket tesz annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítse igényeit a brüsszeli Európai Bizottsággal szemben, írta a politikus. Az államtitkár szerint az EU a határvédelmi költségekhez érdemben nem járult hozzá, és a határait védő Magyarországgal szolidaritást nem vállalt, hangsúlyozta Rétvári Bence hozzátéve, hogy Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis hazánk ennyit költött 2015 óta határvédelemre. Másfél millió diák kezdi meg a tanévet hétfőn a köznevelésben és a szakképzésben. Az új nevelési évben a tanulókat és a tanárokat érintően több fontos változást vezetnek be, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteken a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán elmondta, az intézmények felkészültek a hétfői tanévkezdésre, nyáron kiszállították a tankönyveket az iskolákba, lezajlottak az igazgatói értekezletek, valamint megtörtént a tankerületek és fenntartók felkészítés. Is. Az államtitkár kiemelte a tanulókat érintő legfontosabb változás a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása lesz, mely intézkedéstől azt várják, hogy ösztönzőleg hat majd az intézményekben a tanulási eredményre és a diákok egymás közötti társas kapcsolatainak kialakítására. A gyakorlatban az iskolák házi rendje szabályozza majd, milyen módon gyűjtik be, hol tárolják, és a tanítási nap végén hogyan adják vissza a készülékeket a diákoknak. A végrehajtás területén a kormányzat nagy mozgásteret adott az iskolák vezetőségének, mondta Maruzsa Zoltán. Az államtitkár elmondta azt is, a kormányzat az idei évtől egy teljesítményértékelési rendszert vezet be, melyben évente értékelik a pedagógusok és az iskola igazgatók teljesítményét. Ennek eredménye befolyással lesz a bérezésre is. Hétfőn megkezdődik a 2024-25-ös tanév. Iskola kezdés idején a közlekedésben legyünk figyelmesebbek, mondják a szakemberek. A Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője is erre hívja fel a figyelmet. Az egyik legfontosabb tanács, hogy az első hetekben mindenki induljon korábban az iskolába vagy a munkába, bármilyen eszközzel is közlekedik, mondta Molnár Emil, a Miskolci Rendőrkapitányság osztályvezetője.
A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember első, hanem úgy a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymást az úton.
Meghosszabbítják a hatóságok a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján szeptember 5-én csütörtökön 24 óráig hosszabbítja meg az ország egész területére a riasztást. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteki közleményében megemlítette, utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberre is kitartott a hőség. Kiemelik, fontos, hogy továbbra is kellő figyelmet fordítson mindenki a tartós meleg elleni óvintézkedésekre. Azt írták, az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, írták a szakemberek. Kiemelték, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom is érvényben van, tehát tilos erdőkben és azok 200 méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki, írták a közleményben. Több vendég szállt meg a vidéki szálláshelyeken június-júliusban, mint a tavalyi rekordévben. A nyár első két hónapjában a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2,9 millió külföldi és hazai utazó 7,9 millió vendégészakát töltött a fővároson kívül, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség pénteken. Az összegzés szerint Budapest és a Balaton mellett a nyár slágerének számít több vidéki úti cél is. A legnagyobb vendégforgalmi növekedést mutató desztinációk a belföldi vendégek körében Szeged és térsége, a külföldi látogatók esetében Debrecen és térsége volt 32%-os növekedéssel 62 ezer vendégészakával. A harmadik legnagyobb mértékű, csaknem 3%-os bővülést 129 ezer nemzetközi vendégészakával a Mátra-Bükk térsége mutatta. 20 éves a Factory Sport Arena Miskolcon. A szervezők augusztus 31-én szombaton 18 órától várnak mindenkit egy születésnapi összejövetelre. Az aréna elmúlt 20 évét egyfajta múzeumi tárlatvezetésen keresztül mutatják be. Ezen kívül a Miskolci Nemzeti Színház exkluzív, föld alatti előadással készül. A program során híres sportolók is lesznek az extrém sport szakágakból, mondta Egri Gábor, az egyik szervező.
2004-ben nyitottuk meg a kapukat, azóta hatalmas nagy változáson ment át a csarnok, és akkor ezt egy kis programba szeretnénk bezsúfolni, ha bár lehetetlen lesz bezsúfolni ezt a rengeteg élményt, ami volt 20 év alatt a Factory Sport Arénában, de mi azért megpróbáljuk, és akkor így kitaláltuk, hogy csinálunk egy programot. Ez ezen a héten szombaton, és vendégeket várunk majd este 6-tól, és egy nagy tárlatvezetéssel fog kezdődni, és utána pedig lesz egy színházi előadás, a Miskolci Színházzal fogjuk csinálni. Vasgyári eklógák címen fog menni az előadás, lent a pincében lesz ez majd látható, és utána egy ilyen kisebb buli, táncos mulatságot szeretnénk folytatásképpen. Lesz egy ajtókiállítás, Varga Éva szobrászművésznőnek a fotókiállítását. Lesz a csarnokról talán 850 darab képet csináltunk. Ugye lesz a színházi előadás, és lesz break tánc bemutató, lesz görkorcsolya bemutató, BMX bemutató, roller bemutató. Hát minden sport, ami a csarnokban megtalálható, lesz falmászás. Hát egy rendes tárlatvezetés lesz, mint egy múzeumban, és élőben fognak a sportolók ugrálni, bemutatózni.
Rendkívüli egyeztetést kezdeményezett a kormányhivatal a Sajóbábony és környékén terjengő etilmerkaptán gázszag ügyében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A kormányhivatal tájékoztatása szerint dr. Alakszai Zoltán főispán kezdeményezésére a leginkább érintett 14 település polgármesterei, a katasztrófavédelmi igazgatóság és a környezetvédelmi hatóság munkatársai egyeztettek a lakosságot érintő problémáról. Kedd óta ugyanis bűzös szakterjeng Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes településein. A lakosságot zavaró ipari eredetű szakhatások visszatérő problémaként jelennek meg Sajóbábonyban, Kolozsvárban és a környező településeken. Az augusztus 29-én összehívott rendkívüli egyeztetésen a főispán kiemelte, a környezetvédelmi hatósági vizsgálat azonosította a szakhatás forrását, és folyamatban van a tényállás tisztázása. Jogszabálysértés megállapítása esetén pedig bírság kiszabása mellett intézkedési terv elkészítésére, vagy az alkalmazott technológia felülvizsgálatára kötelezhető a jogszabálysértő vállalkozás.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Felé az erdő közepében, egy nap csak az élet, ami a szívemen a számon, egy szerelem, egy esély, egy életem, egy halálom. Holnap már nem kell fel a nap, az élet iskolájától már többé nem lesz feladat. Néha szívtelen a világ, az élet magától eltolt, de a macska köves utcákon, az éjjel gonosz mentor. Kereshetném a rosszat, de én inkább vagyok hálás. Ha ma megbántom őket, reggel nem vár megbocsájtást. Nagyapám mindig mondta, vetik én csak észre, ami utánad megmarad, azt nem veheted meg pénzzel.
Nem szeretnék széllel szállni, erdőmezőn járni, szomorú fűz árnyékában szerelmet találni. Látni.
Mennyit érsz? Az első a család, nem számítok pénz. Talán majd elbuksz, de mitől félsz? Mondd csak, ma kell megtenned, nem biztos a holnap. Messze a partnél süllyedek, érzem, rohad az idő, nem maradhatok tétlen. A könnyem a porban, csak szállok a széllel, éjjel és nappal csordultig reménnyel. Mert egy nap az élet, és nincs mire várnom. Amíg te csak alszol, ébren tart egy álom. Lehullik a levél, az elszáradt ágról, a világ a vadon, de te légy a vándor.
De szeretnék széllel szállni, erdőmezőn járni, szomorú fűz árnyékában szerelmet találni. De szeretnék széllel szállni, erdőmezőn járni, csak még egyszer utoljára a rózsámat látni.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2024. augusztus 31-én szombaton. Ma az Erikák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 19:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy Trianon kapcsán kevesebbet beszélünk a Lengyelországhoz került területekről, és Fiuméről, az egyetlen tengeri kikötővárosunk elcsatolásáról is. Mai műsorunkban Timár Gábor, a Trianon100.hu szerzője mesél például Fiume történetéről is.
És ezért is nevezik a kikötőt Mária Terézia kikötőnek, hogy ez a terület ilyen korpusz szeparátumként, tehát ilyen különálló területként legyen direktben Magyarország része, közvetlen Fiume belvárosa és a kikötője. Tehát itt van egy Horvátország, amelyik hát ilyen közvetett módon része csak Magyarországnak, viszont itt legyen ez a pár négyzetkilométeres terület, amely Magyarország.
Hamarosan jövünk a részletekkel, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, he spoke God's words, the bones began to shake. He stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit wind. Oh, pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. But now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives. He wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, spoke God's word like he'd done 100 times before. This time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls and raise them again. Warriors will battle again. They have been filled with the Spirit wind.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Marozsák Dániel vagyok, a Sajó Szent Péter nagytemplomi református gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának a 17. fejezetéből, a 24. verstől a 27. verssel bezárólag. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte, mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt. Vedd ki, és add oda nekik. Értem, és érted. Még a főiskolás éveim alatt egy eldugott, határon túli falucskában jártam egy nyáron látogatóba. Vasárnap elmentem az Isten tiszteletre. A templom szinte teli volt a helybéliekkel, és mindenkinek megvolt a saját helye. Érdeklődve néztek rám, hogy vajon kinek a helyét fogom elfoglalni, hova fogok ülni. Végig sétáltam az asszonyok sorai közt, és leghátra a férfi oldal utolsó padjában foglaltam helyet. Jó döntés volt, nem foglaltam el senkinek sem a helyét, odaültem, ahova kellett. Beilleszkedtem a megszokott rendbe. A mai evangéliumi igeszakaszban a templomi adószedők ugyanilyen érdeklődéssel fordulnak Jézushoz és a tanítványaihoz. Vajon ők fizetik-e a templom adót, vajon ők beilleszkednek-e a megszokott rendbe? Többről van itt szó, mint pusztán arról, hogy a nagy jeruzsálemi templom fenntartásához hozzájárul-e Jézus. A templom szerves része volt a zsidóságnak, a nemzetnek. Épp úgy, mint ahogyan sok határon túli vidéken magyarnak lenni egyet jelent azzal, mint reformátusnak lenni. A történelem viharai közt gyakran volt, hogy Isten népe felett más idegen hatalmak uralkodtak, és egy-két kivétellel az egyetlen dolog, amit megtarthattak maguknak az önazonosságukból, az a vallásuk volt, maga a templom kultusz. Isten népéhez tartozni annyit jelentett, mint részt venni a jeruzsálemi templom szertartásain és hozzájárulni a templom fenntartásához. Voltak persze a nép közül is, akik ezt kritizálták. Azt mondták, hogy a főpapság megalkuvó és hűtlen az Istenhez. A templomi adószedők is hírét hallották Jézusnak, ennek a galileai vándortanítónak, és tudni akarták, hogy vajon ő hol áll ebben a kérdésben. Megfelele és beilleszkedik-e a meglévő rendbe, hogy az ő mozgalma is a rendszer ellen lázad-e? A választás elé állított Jézus Péterhez fordul, és egy szokatlan, nem várt kérdést tesz fel neki. Fizetnek-e adót a király gyermekei? Persze, hogy nem. A király gyermekei szabadok, mentesek az adófizetéstől. Látjuk, mit tesz Jézus. Döntés elé állítják. Felelnie kell, vagy ez, vagy ez. És Jézus nem engedi magát behúzni a csőbe. A párbeszédet kiemeli a kor társadalmi kategóriái lehetőségei közül, és sokkal nagyobb kontextusban, sokkal tágabb távlatokban értelmezi azt. Amit Jézus képvisel, amit Jézus elhozott a világba, ez nem sorolható be egyik vagy másik csoportba, mert amit Jézus elhozott, az ezek fölött áll. Kijózanító mindez számunkra. Gyakran van, ma is úgy az egyház és a gyülekezet, vagy akár mi magunk is, mint gyülekezeti tagok, istenkereső emberek, hogy a hitünk, a meggyőződésünk, az istenkeresésünk miatt besorolnak minket egyik vagy másik oldalra. Jézus arra mutat rá, hogy az ő kapcsolata az Istennel egészen más vonalak mentén történik. Az ő kapcsolatát az Atyával nem a templomhoz való viszonya határozza meg, hanem az a személyes kapcsolat, amit egy másik helyen így fogalmaz meg, az Atya és én egyek vagyunk. A fiúnak személyes kapcsolata van az Atyával. Nekünk milyen a kapcsolatunk az Atyával? Mi határozza meg azt, hogy mi hogyan viszonyulunk Istenhez? Jézus küldetése az, hogy mi is egyek legyünk úgy, ahogyan ő egy az Atyával. mi el tudjuk ezt mondani, hogy mi is fiak vagyunk, mert a fiak szabadok. Szabadok a szokásoktól, a megkötözöttségektől, a polarizáló társadalmi diskurzusoktól. A szokásnak való megfelelést Jézus egy csodával oldja fel. A kifogott hal szájában ott van a templomadó. Sokféleképpen lehet ezt a képet értelmezni. Földi működése alatt többször is tett csodát Jézus a halfogás kapcsán. És itt is hasonló történik. Az itt leírt csodatétel azt is elmondja, hogy mindez, amit az adószedők követelnek, megoldható egy napi halászattal. Magyarán a szokás kérdése eltörpül a lényeg mellett. Mindenféle megfelelésen és állásfoglaláson túl a lényeg ennyi. Mi hányadán állunk az Istennel? Nekünk van-e személyes kapcsolatunk vele? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézusban, köszönjük neked, hogy ebben az evangéliumi történetben rávilágítottál a lényegre. Arra, hogy vizsgáljuk meg magunkat, nekünk milyen a kapcsolatunk veled. Te elküldted az egyszülött fiadat, aki önmagát adta értünk, hogy nekünk élő és személyes kapcsolatunk lehessen veled. Kérünk téged, hogy napról napra erősítsd meg bennünk a hozzád vágyódást. Az, hogy a veled való közösségre vágyunk, és ezt tartsuk szem előtt, bármi is történjen a világban és a hazánkban. Ugyanakkor kérünk, adj nekünk elő belátást és bölcsességet arra, hogy békességre és ne széthúzásra törekedjünk az emberekkel való kapcsolatainkban. Te vagy a békesség Istene, Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Save you come to set us free from our pain and sin.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken. A közlemény szerint Brüsszel azért támadja Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összeget költött az elmúlt években a határvédelemre. A kormány ezért most jogi lépéseket tesz annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítse igényeit a brüsszeli Európai Bizottsággal szemben, írta a Politikus. Az államtitkár szerint az EU a határvédelmi költségekhez érdemben nem járult hozzá, és a határait védő Magyarországgal szolidaritást nem vállalt, hangsúlyozta Rétvári Bence hozzátéve, hogy Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis hazánk ennyit költött 2015 óta határvédelemre. Koncz Zsófia szerint a kormány igyekszik minél inkább segíteni a családoknak iskolakezdéskor, mely mindig nagyon fontos esemény egy család életében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencse mondta ezt, ahol tanszercsomagokat adott át nagycsaládosoknak. Koncz Zsófia elmondta, az ebben az időszakban felmerülő többletkiadások miatt a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások, a gyermekgondozás segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék augusztusban érkeznek meg. Kiemelte, emellett óriási segítség a tankönyvek ingyenessége is. Az államtitkár hangsúlyozta, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés is fontos intézkedés, mellyel a kormány kiemelten a nagycsaládosoknak és a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családoknak tud segíteni. A jövőben kötelező környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni az akkumulátorgyáraknál, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A biztonságos, szigorú feltételeknek megfelelő működtetés minden ipari létesítménnyel, így a magyar gazdaság jövőjét jelentő zöld energia előállításával, tárolásával foglalkozó vállalatokkal, üzemekkel szemben is elvárás. Ezért a vonatkozó jogszabály módosításának hatályba lépésével az újonnan létesülő valamennyi típusú akkumulátor és részegységei gyártását, valamint az akkumulátor hulladék kezelését végző üzemek esetében kötelező lesz a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, áll a szaktárca közleményében. Az új eljárások során egységesen valamennyi akkumulátortípus és részegységei gyártása, valamint hulladékainak előkezelése, hasznosítása környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül, tartalmazza a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton is napos időre kell számítani, néhol gomoly és fátyol felhőkkel, de csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Szombaton 32-36 fok lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Lengyelországhoz is kerültek területek a történelmi Magyarországból az 1920-ban megkötött trianoni békeszerződéssel. Az egyetlen tengeri kikötő városunkról, Fiuméről pedig külön le kellett mondanunk. Timár Gábort, az ELTE geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjét, a trianon100.hu szerzőjét kérdezzük a részletekről. Hegedűs Márk interjúját hallják.
Kevesen tudják, a történelmi Magyarországból Lengyelország is kapott bizonyos területeket. Hogyan alakult ez? Milyen szerződés szerint volt ez? Milyen területek ezek? Mesél nekünk erről.
Igen, tehát a közvetlenül határos Kisantant államokon és Ausztrián kívül, tehát ezen négy közvetlen határos államon kívül a Trianon előtti Magyarország területéből részesedett Lengyelország, és részesedett ugye Fiume révén Olaszország is. Na most, hogyha ezeket keresgéljük a trianoni szerződésben, akkor nagyon érdekes, mert a Lengyelországhoz kerülő területekről egy szó nem esik. Fiuméről esik, de az csak azért, mert az olaszok belevetették, hogy arról Magyarország külön lemond, de egyébként, hogyha az a pont nem lenne benne a trianoni szerződésben, akkor is a többi részéből ez nyugodtan kikövetkeztethető lenne. A egész párizsi békerendszer, illetve a vesztesekkel kötött békéknek a rendszere az azon a logikán alapult, hogy ezekben a szerződésekben az Antant szövetség, tehát ez a szövetséges és társult főhatalmak, ugye a nagyhatalmak és a hozzájuk társult kisebb államok kötik ezt a szerződést a vesztesekkel, amelyben elcsatolnak tőlük területeket. Tehát Magyarország arról nem dönt senkivel, hogy kihez fog kerülni majd a területe, arról döntenek ezekben a szerződésekben, hogy mely területekről mond le, illetve hogy ezen a határon túl minden érdekéről lemond. Persze technikailag nem mindegy az, hogy körbe van írva, hogy a határ hol van Csehszlovákiával, és hol van Ausztriával, és hol van Romániával, de mint ezt a korábbi rádióbeszélgetéseinkben is hallottuk, ilyen hármas határpontok időnként odébb mentek a érintett szomszédok egymás közti egyezkedése miatt. Tehát mind a román csehszlovák magyar, mind pedig a szerb-román-magyar ügyben volt ilyen, vagy pedig később bekövetkezett ilyen mozgás. De ezen a trianoni határvonalon kívül mi történik? Mi történik ezekkel a területekkel, amelyet Trianonban, Neuilly-ben, Saint-Germainben vagy Versailles-ban elcsatoltak a vesztes központi hatalmaktól az Antant? Ezekről ezek a békék nem döntöttek, hanem hát úgy volt valami de facto helyzet, amely helyzetet ezeknek az országoknak az egymás közti megállapodása, vagy pedig az Antantnak a rájuk, néhány esetben rájuk kényszerített megállapodása döntött el. Tehát kifejezetten például, hogy Csehszlovákia és Lengyelország határa hol legyen, ugye ez, ami részben a Magyarország, a történelmi Magyarország északi területeit, tehát Árva és Szepes vármegyék egy-egy részét érintette, ezekben a szerződésekben keresendők. Tehát ezeket az Antant osztotta el a győztes szövetséges kisebb hatalmak között. Történetesen az észak-magyarországi Árva és Szepes megosztása, ugyanúgy, mint a tesseni, később is nagy port fölvett, és hát folyamatosan konfliktus forrásnak ott maradt megosztást, azt 1920. július végén a nagykövetek tanácsa hozta meg éppen Spában, ahova ki voltak települve, azért, hogy megállapodjanak a Németország a békekötés utáni gazdasági helyzetének a kezeléséről. És akkor ott, na jó, akkor most már legyünk ezen túl, berendelték a cseh és a lengyel külügyminisztert, tehát Benest és Paderewskit, és közölték, hogy itt lesz a határ. Ennek része volt a Magyarország északi részének Lengyelországhoz kerülése. Volt ennek némi előzménye, tehát már 1918-ban, amikor a csehek is bevonultak ide, meg a lengyelek is éppen megalakultak és próbálkoztak, akkor mind a kettő próbálta körbejelölni, hogy meddig van az ő területe. Persze felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán mi keresnivalója volt ott Lengyelországnak. Hát a keresnivalója volt, hogy itt egy részén a területnek lengyelek laktak, egy részén pedig úgynevezett gorálok, akiknek az identitása, hogy ez most szlovák vagy lengyel, ez nem volt egészen világos. Azt gondoljuk különben, hogy ők inkább lengyelek, de Magyarországon belül, vagy pláne a monarchián belül ennek különösebben sok jelentősége nem volt. A magyar népszámlás nagyon sokszor a szlovákok közé vette őket, tehát volt itt ezen a vita, végül aztán az Antant egymás közötti torzsalkodását így oldotta meg spában a nagykövetek tanácsa. De azért ez megint csak azt tudom mondani, mint korábban is, hogy a cseh-román, illetve a szerb-román esetben a felek nem teljesen voltak elégedettek ezzel, és itt ilyen egy-két faunyi módosítást egymás között megállapodtak, és aztán egy 1920-as évek elején lett ez végleges ez a határ, ami egyébként mind a mai napig végleges. Közben volt egy másik világháború, amikor hol erre, hol arra kilendült az inga, de aztán végülis 1945 után ez helyreállt oda, ahova 1920-ban került. Tehát a lengyelek így kerültek a birtokon belül.
Egyébként ezen a területen az etnikai viszonyok, említette, hogy a szlovákokat, lengyeleket, de magyarok mégis mennyien éltek ezeken a településeken?
Alig néhány tízes nagyságrendben. Tehát itt a magyarság törzs területéről nagyon-nagyon messze levő területekről beszélünk.
És akkor a másik terület, amiről beszélünk, Fiume, ott mi történt?
Igen, hát ott kifejezetten belecsöppenünk egy nézeteltérésbe, hogy mit ígért az Antant Olaszországnak a háborúba lépéskor 1915-ben a londoni titkos egyezményben, és hogy mik voltak a szerb törekvések, amelyeket egyébként ennek a titkos egyezménynek a későbbi pontosítása tartalmazott is. Hát itt azért a két hatalom viszonya nem volt igazán felhőtlen, tehát kifejezetten fegyveres harc közeli állapotban voltak. Azért ezt Antant nem engedte, és végül 1920 végére, tehát már a spáj, meg később a román, lengyel, illetve szerb, meg cseh határokat egymás közt meghúzó szervi egyezmény után, tehát most már 1920 őszén születik meg az első rapallói szerződés, ahol a délszláv és az olasz állam megállapodik abban, hogy hol húzódjanak a határok. Ebben körülbelül a két háború közötti határokat ők megvonják, és ebben megállapodnak arról, hogy Zára, ugye a mai Zadár ismeretes, mint nyaralási célpont, hát a város nagy része, illetve a mai közigazgatási területnek a középső része az Olaszország része legyen, és megállapodnak abban, hogy melyik sziget hova kerüljön, ugye itt is elég érdekes, hogy melyik sziget marad jugoszláv és melyik lesz olasz, és ebben annyira nem tudnak megállapodni Fiuméről, hogy hát nem is kapja meg egyik sem, hanem abban maradnak, hogy lesz egy ilyen fiumei szabad állam, amelyik azért érdekes, és azért volt nagyon fájdalmas a dolog Jugoszlávia számára, mert ez lett volna az egyetlen kikötő az Adria mellett, amelyet megkaphatott volna, és amelynek a vasúti összekötetése lett volna a jugoszláv hátországgal, tehát az ország nagyobbik részével. Később aztán ezt kiépítették, tehát nem volt ebből olyan nagyon nagy gond, de akkor és ott nem volt máshova kivezető vasút. A fiumei kikötőt egy folyó ilyen kétfele vágja, ennek a ténylegesen a régi Mária Terézia féle kikötő ez a nyugati oldalán van, és az úgynevezett Baros kikötő, vagy Fa kikötő pedig a keletén, ez a Susák nevű előváros, és hát ezt mindenképpen szerette volna Jugoszlávia megszerezni, mert hát ide jött ki a vasútvonal délről érkezve a városhoz. De nem, az lett a megállapodás, hogy a Fiume szabad államként sem Olaszországhoz, sem a délszláv államhoz nem fog tartozni. Ez a status quo ez megmaradt egészen 1924-ig, amikor is, hát most, hogy az ottani belső körülmények erről, hogy zajlottak ezt, én javaslom mindenkit, akit érdekel, interneten elég sokat lehet erről találni a Gabriele D'Annunzio nevű költőnek az ottani föllépéséről, és az olasz szabadcsapatok működéséről. 1924-ben a római egyezményben a két állam megállapodott abban, hogy a folyó legyen a határ, tehát Fiumének a nagyobbik része, Fiumei szabad államnak a nagyobb része, a tengerparti része a város belső részével és a Mária Terézia kikötővel Olaszországhoz került. A szabad állam északi egyvidéki része és a folyótól keletre, tehát a Baros kikötő és a Fa kikötő, így módon a vasúti kapcsolattal ellátott kikötő, az pedig Jugoszlávia, tehát a délszláv állam része maradt. Ettől függetlenül ez megint csak egy nagyon rossz ízű szerződés volt, nem volt jó hangulata egyik fél irányában sem, meg is ágyazott ez aztán a II. Világháborúban a jugoszláv és az olasz érdekek ütközésének, és meg is ágyazott annak, hogy Olaszország Közép-Európában például a magyar irredenta törekvések támogatásakor azon gondolkodott, hogy az volt a hátsó szándéka, hogy Jugoszláviát a felülre nézve hátsó oldalán gyengítse. Tehát végül is ez lett Fiuméval. De az olaszok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez kerüljön bele a szerződésbe, hogy Fiuméről Magyarország külön lemond, úgyhogy ez bele is került, mint ahogy belekerült még egy, hát eléggé távoli osztrák-magyar birtok ebben, hogy arról kifejezetten lemond mind Ausztria a saját békéjében, Saint-Germainben, mint pedig Magyarország Trianonban. Ez pedig Kínában, Tianjin városában volt egy ilyen kb. 4000 kilométeres, vagy még akkora sem birtoka az ottani háborúskodások után, az első világháború előtt még a várost több részre osztó egyezmény kapcsán az osztrák-magyar monarchiának, tehát ez volt az egyetlen tengeren túli gyarmata a közös államnak, és akkor erről is le kellett mondani Trianonban, illetve Ausztriának a saját békéjében.
Még visszaugorva a Fiumére, itt is hogy kérdezem meg, hogy mennyire volt ez egyébként magyar, és itt most nem csak a lakosság számra értem, hanem jelentőségében, kulturális hatásában, és persze lakosság számában Fiume mennyire volt a miénk?
Hát igen, szóval itt, kezdjük a lakosság számmal. Tehát itt a első világháború alatt, vagy előestén, vagy a végén, hát körülbelül egy ilyen 10%-os magyar részarány detektálhatunk, és a többi részben, hát a belvárosban inkább olasz, a külterületeken pedig inkább horvát többséggel, de hát mondjuk, hogy azt mondom, hogy 50-40-10, vagy az olasz-horvát-magyar, akkor ezt körülbelül nem tévedhetek olyan nagyon sokat ezzel. Sokkal érdekesebb viszont az, hogy került Magyarországhoz Fiume. Mert egyébként ugye Magyarország Horvátországon keresztül birtokolta ennek a területnek a nagyon nagy részét, de Fiumét pont nem, illetve a dolog nem nagyon volt eldöntve. Tehát az, hogy Horvátország a magyar korona része, hát ezt úgy tudjuk, ennek volt egy 1055-ig visszamenő megállapodása, ami aztán a török kiverése után a Habsburg irodalomon belül bizonyos fokig így helyre is állt. Azonban hát ugye Horvátország egy önálló entitás volt a magyar koronán belül, personál unióként, és az a personál, aki ezt uniót képezte, az éppen a Habsburg császár volt. Illetve császárnő Mária Terézia akkor, amikor ő úgy határozott, hogy, és ezért is nevezik a kikötőt Mária Terézia kikötőnek, hogy ez a terület ilyen korpusz szeparátumként, tehát ilyen külön álló területként legyen direktben Magyarország része, közvetlenül Fiume belvárosa és a kikötője. Tehát itt van egy Horvátország, amelyik hát ilyen közvetett módon része csak Magyarországnak, viszont itt legyen ez a pár négyzetkilométeres terület, amely magyarországi. Na most ez a helyzet, ez nyilván a horvát nacionalistákat sem lelkesítette, és amikor ez a horvát nacionalizmus például az egekbe tört 1848-ban, gondoljunk Jelasicsra, akkor hát ők mindenképpen ezen próbáltak változtatni, és a szabadságharc leverése után ez sikerült is. Tehát ez a korpusz szeparátum, ez megszűnt 1849-ben, és 1867-ben a kiegyezéskor ezt úgy Magyarország próbált ebbe beleerőltetni, aztán a horvát kiegyezéskor meg velük kényezett. A lényeg az, hogy volt egy ilyen megállapodás, de ezt igazából a horvátok soha nem fogadták el. Magyarország persze birtokon belül érezte magát ezen a területen, és így is járt el, tehát fejlesztette a kikötőt a területen még kívül is, tehát a Boros kikötő nem véletlenül kapta ezt a nevet, az már a kiegyezés utáni Magyarországnak a kikötőépítési programja volt, ahogy az idevezető vasútvonal is, ekkor kapcsolódott ide be. De tulajdonképpen 1918-ban nyilván, amikor a horvátok azt mondták, hogy ők Magyarországról leválnak, akkor Fiumét is hát vitték volna magukkal, és ehhez nekünk olyan túl sok szavunk és fegyveres erőnk nem is lett volna, hogy ezt opponáljuk. De hát nem is mi opponáltuk, hanem az olaszok.
És gazdasági hatásában ebben az időszakban, hogy mondjam, nélkülözhetetlen volt a történelmi Magyarországnak egy kikötő? Tehát, hogy emiatt nagy jelentősége volt, feltételezem.
Hát volt jelentősége, tehát azért a történelmi Magyarországnak, most a kiegyezés utáni Magyarország föllendülésének például egy komoly része volt a gabona export. Tehát az, hogy el tudott jutni az Alföld gabonája Fiumébe, tehát az, hogy az osztrák-magyar monarchiának valójában két nagyon fontos vasútvonala volt olyan, amelyik nem érintette egyik fővárost sem. Az egyik ugye a tesseni kérdést előkörülő Kassa-Oderberg vasút, amely miatt a cseheknek kellett adni ott egy lengyel területet a határon, már a mai cselengyel határ mentén. Illetve ez a másik, amelyik Nagyvárattól Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka, és akkor így a Horvátországon keresztül irányult Fiumébe. Hogy a vízrendezések után megnőtt magyar gabonatermelés az exportálható legyen Fiume irányába, illetve a tengeren túlra hajókkal, akkor ehhez nyilván kiépült egy élelmiszeripar, malmokkal. Ez egy igen fontos dolog volt Magyarország számára, de persze akkor, amikor elvesztette a gabonatermő területeinek egy részét is, vagy hát legalább a felét ugye a bánsággal és a bácskával, akkor hát ez a kikötő már azért nyilván számított, de annyira azért nem ez volt a fő baj. Persze az egész párizsi békerendszer jogot adott arra, hogy hozzáférjünk ezekhez a kikötőkhöz, mint hogy más országoknak is erre jogot adott, hogy átvigyék a magyar vasutakon a terményeiket, de hát a fő bajunk itt nem ez volt. Sokkal érdekesebb viszont az, hogy egy háborúval később körülbelül ezt a konfliktust lejátszották egy-kikötő várossal északabbra az olaszok és a jugoszlávok. Tehát hogy a Triestről nem tudtak dönteni kvázi a háború után, például az olasz az vesztes fél volt, a jugoszláv pedig győztes, és meg is szállták Triestet egy időre, de aztán azt a nyugati csapatok, amelyek ott házon belül voltak, és megszállták a várost, ezt nem hagyták sokáig. És mi legyen ebből? Ennek a megoldása is egy szabad állam lett, a Triesti szabad állam, mondom, nagyon hasonló a filméhez, amelyet aztán szintén két fele vágtak 1954-ben, és így szüntettek meg, hogy egy részét, a külső részét megkapta Jugoszlávia, tehát a mai Horvátország és Szlovénia, a belső részét pedig, tehát az Olaszországot, a Triesti belvárossal összekötő folyosót és magát a Triesti belvárosi kikötőt pedig megtarthatta így Olaszország.
Köszönöm, és ez már nagyon túlmegy az eredeti témákon, de kérdezem, hogy van bármilyen információ, a benyomása, a tudása arról, hogy Fiume egyébként ma bármit őriz a néhai magyar időkből? Tehát élnek-e még ott magyarok? Van-e bármilyen kulturális hatás, bármi, ami?
Hát inkább úgy mondanám ezt, hogy az ottani horvátoknak az emlékezetében ez még valamilyen szinten benne van, de hát nem. Tehát gyakorlatilag ez elveszett.
És egy utolsó kérdés a város nevéről. Ugye, ha ma táblákon keressük, akkor inkább Riekaként találjuk meg. Ennek a történetéről, ha esetleg még mesél nekünk, hogy mi az oka, Fiume, Rieka, melyik, mit jelent, kinek mit jelent, miért alakult ez így?
Jelenteni ugyanazt jelenti. Tehát a Fiume olaszul, a Rieka horvátul folyót jelent. Tehát innen jön a név. És most, hogy talán jól tudom, hogy Európa kulturális fővárosa is volt, vagy lesz, tehát akkor ugye az olasz gyökereket persze elővették, meg ezt úgy, hogy a magyar hagyományok azok nem nagyon vannak meg, de az olaszok még valamelyest élnek. Ugye ez tovább is tartott, hogy 1945-ig, itt az 44-ig itt az olasz fennhatóság azért megvolt, és hát akkor kellett az olaszoknak innen menekülni, tehát itt azért egy generációval kevesebb kell csak az emlékezetnek visszanéznie. Tehát ezt úgy némiképp üzleti okokból is inkább hajlamosak megtartani, hogy az ember a szlovén tengerparton is járva, hát látja a településeket, most már kívva olaszul is, és az éttermekben, hogyha bemegy, akkor egy kéknyelvű étlap, az természetes. Tehát ennek inkább üzleti vonatkozása van, tehát ez kikényszeríti azt, hogy normálisan álljunk ehhez hozzá. Itt is inkább ez a helyzet, hogy Riekával, illetve Fiuméval. Ettől függetlenül, amikor egy 10 évvel ezelőtt horvát szerzőtársammal írtunk cikket a geodéziai hálózatokról ezen a területen, akkor azért akkurátusan mindenütt átírta, hogy Fiume az Rieka, és nem zárójelben Rieka, és azért az ott benne van a tudatukban, hogy melyiket hívjuk előre.
Kedves hallgatóink, Lengyelországhoz is kerültek területek a történelmi Magyarországból az 1920-ban megkötött trianoni békeszerződéssel. Az egyetlen tengeri kikötővárosunkról, Fiuméról pedig külön le kellett mondanunk. Tímár Gábort, az ELTE geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjét, a trianon100.hu szerzőjét, Hegedűs Márk kérdezte a részletekről.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Dadás társod mindig hazahív. Reménység az otthonod, kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.